Kértek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy utánunk jöttél a földi világba, a magunk körül való forgásba, és pályára akarsz bennünket állítani önmagad után, a keskeny úton, hogy végül az életünkbe a megérkezés az Atya színe elé legyen, az üdvösség világába, és ne az igazságos bíró elé. Köszönjük neked, hogy nem csak örök életet adtál, hiszen úgy hisszük, úgy tudjuk az ige ígéret alapján, hogy aki bennem hisz, annak örök élete van, hanem amíg itt vagyunk a Földön, feladatot is adtál. Fel akarsz nevelni bennünket, alkalmassá akarsz tenni bennünket a te országodra, hogy végül tökéletesen állíts bennünket az Atya elé. De van feladatunk is, és ez a feladat küldetés. Küldetést adtál, hogy menjünk és hirdessük az evangéliumot ott, ahol mi élünk, akik között mi élünk. Köszönjük neked, hogy építhetjük a te országodat. Köszönjük neked, hogy megígérted, hogy velünk vagy, hogy a mi tanítványát teszünk másokat. Szeretnénk bölcsebbek lenni ebben. Szeretnénk lángoló szívűbbek lenni ebben. Kérünk téged, hogy igéd által szólíts meg bennünket. Kérünk téged, hogy erősíts meg bennünket, nyisd meg a mi lelki szemeinket. Könyörülj meg rajtunk, hogy lássunk a te szemeiddel. Így kérünk téged, hogy légy itt közöttünk a te szent lelked és a te igéd által. Amen. Szeretett testvéreim, Isten igéjét a Máté evangéliumának a végéről, a 28. részből olvasom, a 18. verset, a 20. versig. És hozzájuk menve Jézus szól a nékik, mondván, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Kimellem az utolsó 20. verset. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Szeretett testvéreim, ezen a héten, amint már tudjátok, a misszió nagy témája a református imahetünknek. A misszió kérdésével fogunk foglalkozni ezen az egész héten, és hát most pont úgy alakult, hogy a befejező résszel találkozunk a mai este, az utolsó mondattal, amit Jézus mond. A misszió az egyház nagy feladata, és egészen addig fog tartani ez a feladat, míg befejeződik a kegyelemnek a korszaka. Míg mindenütt nem hirdetetik majd az evangélium. Bár hogyha belegondolunk egy kicsit a üsztörténetbe, az egyház történetbe, a történelmi időbe, akkor már haladunk ennek a vége felé azért. Szinte minden néphez eljut lassan az evangélium, úgyhogy közeledik a befejezése mindennek. De éppen ezért, mert még itt van a missziónak a nagy feladata, ezért valahogy úgy van ez, hogy bizony az ember szívét megdobogtatja ez a téma, és igen, az elméje pedig érdeklődéssel lesz tele. Hiszen ez egy nagyon fontos dolog. Ez a mi ügyünknek az előre menetele. Ez az Isten országának a kiterjedése a Földön. Hát hogy ne örülnénk ennek, és hogy ne érdekelne bennünket ez a nagyon fontos téma. És hogy az egyházat üsztörténetben halad korról korra előre, a történelem idejében, úgy jönnek mindig olyan új korok, ahol más és más módon és másoknak kell átadni az evangélium üzenetét, ami azonban nem változik. Az evangéliumnak az üzenete az állandó. Mindig ugyanazt az evangéliumot kell hirdetnünk, és nincs más evangélium, ahogy Pál apostolnál Galatákhoz írott levélben ezt olvashatjuk. Igénk alapján a mondani valómat három pontba gyűjtöttem, amelyek a következők. Egy kicsit az elején visszamegyünk, visszalépünk a tanítványátételnek a parancsához. Az első tehát az, hogy tanítványokká tenni. A második az, hogy tanítani, amit Krisztus parancsolt, és a harmadik, hogy megtartsák. Ebben a három pontban foglaltam össze a mondani valómat. Igen, egy kicsit visszább kell lépni, mert fontos kérdés a tanítványság kérdése, a tanítványát tételnek a kérdése. Arra alapszik majd az, amit Jézus így folytat, hogy tanítván őket, hogy megtartsák mindazt. Az első kérdés, amivel nekünk egy kicsit számot kell vetni, kicsit szembe kell nézni a tanítványát tételnek a parancsában, hogy kikhez küld minket Jézus. Azt gondolom, hogy fejből is menne, hogyha most föl kéne mondani ezt az igét, hogy így mondja ugye Jézus, hogy menjetek el, és tegyetek tanítványokká minden népeket. És ugye, ha megnézzük az eredeti szövegben, hogy ott mi áll, ott az etnosz szó áll, illetve annak a többes száma, és az etnosz, ugye innen van az etnika, etnikai kérdések például, az elsősorban inkább a nemzet felé hajló jelentéstartalommal jelentkezik. Jelent népet is, de inkább a nemzet felé hajló. Hogyha a nép, vagy a lakosság, vagy az épp abban az időben élőknek az összefoglalólásaként megjelenő nép fogalmat akarta volna a Szentíró használni, akkor inkább a Laos szót írta volna bele. Innen van egyébként ugye a katolikusok, ugye a laikusok, akik nem papok. A laikusok. A Laos az népet jelent. Furcsa dolog ezt hallani, mert bár tudjuk azt, hogy a külmisszióba mennek a misszionáriusok, népekhez mennek el, nemzetekhez, kisebb vagy nagyobb népekhez és nemzetekhez. Miképp azt is tudjuk, hogy nekünk, akik itt maradtunk, mert hiszen igen kevesen megyünk el külmisszióba, bár most Pasaréten pont külmisszióba kibocsátottak egy házaspárt, de alapvetően hát nyilván kevesen megyünk el, de nekünk is legalább ugyanolyan nagyon komoly feladatunk a misszió. A furcsaságot az adja, hogy mi leginkább úgy értjük a misszió dolgát, mintha Jézus azt mondta volna, hogy menjetek el bizonyos egyénekhez, akik fogékonyak az evangéliumra. Keressetek olyan embereket, akik fogékonyak az evangéliumra. Gyűjtsétek őket össze. Nem tudom, hogy érzékelhető-e, hogy tényleg így szoktuk érteni. Hogy mi nekünk emberekhez kell elmenni, egyes emberekhez, akiknek el kell vinni az evangéliumot, akinek el kell mondani, hogy Isten szeret téged, és lehetne sorolni azokat a dolgokat, amit tudunk, hogy hozzátartozik az üzenethez, egyes emberekhez. Röviden, tehát azt mondhatjuk, hogy szinte még azt is lehet mondani, hogy ebben a pillanatban győzött a liberálisok elgondolása, miszerint a hit magánügy. Igaz? Ismerjük ezt a történetet, hogy akkor a liberális pártok, személyiségek azt mondták, hogy a hit magánügy. Ne jelenjen meg a közéletbe. Vissza a templomok falai közé. Ne szólaljanak meg ilyen ügyekben a parlamentben. Senki ne érveljen ezzel. Mert a hit magánügy. Mindenkire tartozik az saját magának, személyes ügyének, hogy hisz vagy nem hisz, de ez nem közügy. Erre hangzott el annak idején a Hegedűs püspök úrnak a reakciója, hogy nem, a hit a legszemélyesebb közügy. És Jézusnál sem úgy látjuk, hogy magánügyként beszél róla, hanem tanítja a népet. Az apostolokat sem úgy látjuk, hogy egyes embereket megkerestek, és velük beszéltek, hanem úgy látjuk, hogy kiálltak a fórumra, és elmondták Istennek az üzenetét. Röviden, tehát azt mondhatjuk, hogy Jézus a misszióban nagyobb emberi közösségekben gondolkodik, és ehhez küzdi a parancsát. Nagyobb léptékű emberi közösségekben gondolkodik. Népek, nemzetek. Népek, nemzetek tekintetében oda küldi el az apostolokat, oda küldi el a missziói parancs alapján a ma misszió menőket is. Ebben hasonlít a magyar agynak a gondolkodás módjára vagy mi hasonlítunk Jézus gondolkodásmódjára, vagy inkább ezt mondjuk. De nagyon fontos, hogy gondoljátok meg, hogy mi is a nagyobb egység felől haladunk a kisebb egység felé. Például ma, 2015. január 7-e van, igaz? A nagyobb egység felől a kisebb egység felé. Vagy az nevünk, minden Pocsony Miklósnak hívnak, akkor először van a családnév, és utána a keresztnév. És ugyanezt látjuk a missziói parancsban is, hogy igen, egyes emberekhez eljut majd az evangélium, és meg fognak térni, de a nagyobb egység felől halad Jézus a kisebb, az egyes ember felé. Tudjuk azt is, hogy sokféle komoly tanulmányt kell végezni ahhoz, hogy valaki misszionárius legyen. Hát néhány ilyen felkészülésbeli dolgot mondanék, hogy de mi magunk is ki tudnánk ezt találni, hogy azért végig gondolnánk azt, hogy nem Indiában, akkor mit kéne megtanulni. Hát nagyon komoly teológiai tanulmányokra van szükség, sőt ezen belül missziológiai tanulmányokra, hogy hogyan beszélünk mi másokkal. De a nyelvet is meg kell tanulni. Azt a nyelvet, amely annak a népnek a nyelve, ahova mi megyünk. Sőt, vannak olyan misszionáriusok, biztos hallottak már előre, azt gondolom a Wycliffe misszionáriusok, akik pedig olyan nyelvész professzorok idézőjelbe, akik elmennek valahova, megtanulják a nép nyelvét, alkotnak neki egy írásbeliséget, és elkezdik lefordítani nekik a Bibliát, miközben megtanítják a saját nyelvű leírt változatára, tehát írni, olvasni. Döbbenetes szolgálat ez. De általában is, hogyha valaki egy olyan területre megy, mint mondjuk India, aminek nem ismeretlen a nyelve, meg kell tanulni a nyelvet. Sőt, nem csak a nyelvet kell ám megtanulni, hanem a kultúrájukat is. A kultúrájukat is ismerni kell, hogy milyen a kultúrájuk, a civilizációk, hogy hogy gondolkodnak. Nagyon érdekes dolog volt, egyszer hallottam egy ilyen történetet, hogy milyen dolgokba ütköznek bele, egy nagyon egyszerű ügy alapvetően, de nagyon nehéz dolog, hogy oda mentek az eszkimókhoz misszionáriusok, és hát kezdtek ott fordítgatni a Bibliát, és hát oda jutottak, hogy íme az Isten báránya. És hát az eszkimók még nem láttak bárányt. Mit láttak? Medvét, fókát, rozmárt, halakat, de bárányt azt nem láttak. Hogy fordítsák le nekik? Óriási probléma volt. Tehát azt mondani, hogy Isten fókája, az furcsa lett volna, neki nagyon furcsa. De valahogy mégis beazonosítottak valamilyen állatot, amit ők megértettek. Hát, hogy milyen kultúrában él egy nép, milyen a civilizációja, milyen a társadalmi berendezkedés, ez halatlan fontos kérdés. Például Indiában megy valaki, akkor azt tudni kell, hogy az, aki kereszténynél lesz, nem hogy a legalsóbb kasztba esik vissza, kiesik a kasztrendszerből. Társadalmon, jogon, mindenen kívüli ember lesz. Vállalja-e? Többenetes kérdések ezek. Tehát sok mindent meg kell ahhoz tanulni, hogy valakit kiküldjenek a terepre. De azt gondolom, hogy kevés ember megy közülünk külmisszióba, mégis a megbízatás ennek ellenére mindnyájunknak szól. Mivel az apostoli misszióban törekedtek az apostolok arra, hogy, és most nem a nyelvi nyelvről gondolok, hanem átvitt értelemben, hogy azon a nyelven mondják el az üzenetet, hogy megérthetik az ott élők, ezért ez követendő. Belegondolunk egy kicsit, teljesen más emberek laktak mondjuk Galata területén, és mások voltak a Filippi beliek. A Filippi beliek azok római letelepített veterán katonák voltak főképp, abban az időben rómaiakban állt a Filippi beli terület, és hiába görög terület ez, egészen más Kis-Ázsia, megint más Róma. Teljesen más területek ezek. Nem véletlen, hogy az apostol próbál a nyelvükön beszélni. Ilyen szempontból például elolvassuk a Pálnak az aténi prédikációját, akkor erre egy iskola példa. Hogy kell a művelt görögséggel beszélni? Hogy kell azokkal beszélni, akik filozófusokat hallgatnak nap, mint nap? Tehát úgy beszél velük azon a hangon, olyan értelemben. Vagy, mondok más példát, annak idején Írodik, ugye, írja János az evangéliumát, ott az elején így olvassuk, hogy kezdetben vala az ige, és az ige Isten vala, és Istennél vala az ige. Ott van ez az ige szó, és tudjuk, hogy ez Jézus jelenti. Azt is tudjuk, hogy az ige mit jelent egészen más értelemben, az írott ige, a hirdetett ige, és ő a testélet ige, ezt mi tudjuk. De hogy ezt hogy mondja el János? Abban az időben már kifáradt a politeista Isten hit a görögöknél, meg egész Római Birodalomban. Ezért áramlanak be Jézus eljövetele korábban a misztérium vallások keletről, például a perzsa misztérium vallások, vagy az Iris-Osiris kultusz Egyiptomból. És ebben az időben már a görögség, a görög filozófia kifejlesztett egy olyan gondolatot, hogy van egy világteremtő és világot fenntartó szellem, és ezt nevezik el Logosznak. És ezt a kifejezést kiveszi János a világi használatból, és azt mondja, hogy na ez jött el. Akit ti így érzékeltetek, hogy kell lenni egy ilyennek, na az eljött és testére. Ugyanerről beszéltünk, hogy a nyelvén, a nyelvükön beszél, hogy megérthessék azt, hogy miről van szó. Ha és amennyiben ők ebben jól jártak el, akkor abból a következő következtetések következnek. Nekünk, akik itt maradva, itt kell, hogy teljesítsük a missziói parancsot, a magyarokhoz kell menni. Ebből ez következik. Figyeljük a modern felfogást, ott azt mondja, hogy a társadalomhoz kell menni. De nem, Jézus nem ezt mondta, nem azt mondta, hogy menjetek el a társadalmakhoz, hanem azt mondta, hogy menjetek el a nemzetekhez, menjetek el a népekhez. És nekünk a magyarokhoz kell menni, nekünk velük van dolgunk. Nem potentottákkal, meg nem tudom kivel, rendben van, legyen cigány misszió, nem erről szól a történet, hogy ne legyen, de ez kéne legyen a szempontunk. Ha csak Szent István nem végzett volna tökéletes munkát, viszont úgy megtérítette a magyar népet, hogy még a mai napra is kihat. Ha ez nem így van, akkor nekünk a magyarokhoz kell menni. Abból, hogy Jézus azt mondja, hogy menjetek el hozzájuk, követnünk kellene Pált egy kicsit abban, ahogy ő végig gondolta a dolgot, meg ő eljárt. Ugye azt olvasok Pál apostolnál, hogy mindeneknek mindennél lettem. Mindeneknek mindennél lettem. És akkor előtte sorolja, hogy a törvény alatt lévőknek törvény alatt lévővé lettem. A törvény nélkülieknek törvény nélküli lettem, bár nem vagyok Isten törvénye nélkül. Úgy beszéltem velük, hogy ők megértessék. Hozzá alakultam hozzájuk. És lehetne sorolni. Még a Bibliának a nagy léptékeiben is láthatjuk ezt, hiszen azt láthatjuk, hogy Máté evangéliuma a zsidóságnak szól. Rengeteg ószövetség utalással és beteljesedés kimutatásával. Lukács nem ír erről. Lukács a nagyvilágnak ír. Nem értették volna. Nem értették volna. Van ilyen evangélium is, van olyan evangélium is. Persze nekünk azt gondolom, hogy teljesen evidensnek tűnik, hogy mi van ezen végig gondolni való, hiszen mi tulajdonképpen magunkhoz megyünk, nem? Tehát én is magyar vagyok, akik ez meg, az is magyar, nem? Hát nem így van? Hát így van. Mégis azért bizony én élnénk a gyanúperrel, hogy lehetne itt dolgozni és végig gondolni dolgokat, hogy hogyan kéne megfogni a magyar lelket. Mert testvérek, ha egy kicsit belegondolunk, akkor teljesen más egy angol. Más a gondolkodása. Más az, hogy miképp örül, hogy hol fogékony, hol lehet megfogni őt, hol érinti meg az evangélium. Más. Nem azért, mert ő jobb vagy rosszabb, hanem mert más. Tulajdonképpen a következő dolog történik, ha egy kicsit koncentráltan figyelünk, hogy magyaroknak beszélünk angol száz individualista evangéliumot. Értitek? Magyaroknak beszélünk angolszász individualista evangéliumot. Mi az individualista evangélium? Elmondom nektek, nagyon egyszerű. Isten szeret téged. Igaz ez? Hát persze igaz. Teljesen igaz dolog ez, hogy Isten szeret téged. De mégis, hogyha visszapróbálunk emlékezni, hogy az evangélium dióhéjba, a János 3.16 hogy van, ott Isten nem ezt mondja. Ott Isten azt mondja, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta. Milyen világot? Teremtett világ is van. A teremtett világon belül van az úgynevezett e világ, hogy Jézus mondja, hogy az e világnak Istene megvakította az ő szemeiket. Az e világ Istene, vagyis a sátán e világnak ura. Aztán az a fajta e világ, amely mindig jelen van, az a fajta szellemiség és lelkiség, amely mindig Isten ellen törekszik, ellen civilizációt épít, és próbálja kizárni Isten népét, meg Istennek a szavát a civilizációból, a társadalomból, a közéletből, mindenhonnan, bárcsak tűnjen el, de emellett még van egy harmadik világ is idézőjelben, ez a dimenziója a világnak, ez pedig az embervilág. A maga nyomorúságával, a betegségével, fájdalmával, a maga reményeivel, a maga tehetségével, a maga szárnyalásával nagyon sokszor, na, őértük ilyen Jézus. Azokért az emberekért, akiket részben választott, de ezért a dolog, ezért a szféráért jön, ez jelenti Istennek azt, hogy az én teremtményem, akiket szeretek. És akikkel kapcsolatban az az én akaratom és gondolatom, hogy bárcsak megtérne mindegyik, mert nem akarom a bűnös ember halálát. Figyelitek, az egyes emberért, a személyért is jön Jézus. És hogyha csak egy ember tért volna meg az üsztörténet egész időszaka alatt, akkor Jézus azért az egyért is eljött volna. De mégis nem így mondja el az evangéliumot. Nem így határozza meg az evangélium önmagát. Az individualista evangéliumi hirdetés az arról szól, hogy te veled mi van, hogy téged szeret az Úr, ez igaz, még egyszer mondom, csak mégsem így beszél róla a Szentírás. Pál apostol, amikor elmegy az aténiekhez és beszél nekik, akkor azt mondja, hogy Isten választott egy férfiút, aki által megítéli a világot. Hol van itt az, hogy engem szeret az Úr? Szeret engem? Szeret. De nem ezt érzékeljük benne. Amikor a Filippibeliekhez beszél, Pál írja a levelét, akkor azt mondja, hogy az az indulat legyen bennetek, ami a Krisztus Jézusban is megvolt. És akkor bemutatja, hogy megalázta magát, megüresítette magát, szolgai formát, vagy hoznak lett hasonlóvá, egészen engedelmes volt a keresztnek haláláig, aztán az, hogyha feltámasztotta, és felemelte a mennybe, és tette királyok királyává, és uraknak urává. Miről szól az evangélium? Arra, hogy uralomváltás történt. Nem arról szól az evangélium, hogy engem szeret az Úr, arról is szól, de alapvetően arról szól az evangélium, testvérek, és ezt kezdjük egy kicsit magunkba elhelyezni, eredetileg arról szól az evangélium, hogy uralomváltás történt. Az evangélium, mint szó és mint levél, azt a császárok adták ki. A császárok adták ki, és arról szóltak az evangéliumok, amit ők adták, ez is egy világi szószámból kivett dolog, arról szóltak, hogy hát eddig is volt valahogy, meg az előző császár is nagyon-nagyon rendes gyerek volt, és nagyon jól uralkodott. Na de most én vagyok a főnök, most itt aranykor lesz. Tudatták a birodalom népével, hogy új királyod van. Az evangélium erről szól. Új király van. Megváltozott a történelem. És nem személyes léptékben, nem globális léptékben, hanem univerzális léptékben. Azt olvassuk, hogy Jézus Krisztus, amikor megérkezik az atyához, akkor fogjul ejtvén szellemi fejedelemségeket és hatalmasságokat, bátran mutogatta őket. Na most ez, amit ott olvasok a Kolossi levélben, nagyon furcsa dolog, mert van egy szakkifejezés, ami nyilván magyarul nem jön ki, annak a szakkifejezése, amikor a római győztes császár, mondjuk Julius Cézár, aki még nem volt annyira császár, csak ő kezdte lesz az egész császárosit, viszi be maga után az ünneplő tömeg közepette, szórják a virágokat a nők, és újonganak az emberek, és viszi be a diadal ív alatt, viszi be a foglyait. Ez a szakifejezés alatt. Krisztus megérkezett a mennybe, és a legyőzött sötétség fejedelmeit és hatalmasságukat viszi be és mutatja be az atyának. Ez áll ott. Királyoknak királya és uraknak ura. Erről szól az evangélium elsősorban. Magyarságra visszatérve egy érdekes megfigyelést engedjetek meg. Például, hogyha megnézzük azt, hogy mikor volt ébredés Magyarországon, akkor két olyan nagyon erőteljes pont van. Az egyik ébredés az a reformáció maga volt. A másik ébredés pedig a 1920-as évektől kezdően 30 és 40-ben kiteljesedő ébredés. Mikor munkálkodott Isten szent lelke? Érdekes módon akkor, amikor olyan történelmi katasztrófa helyzet volt mindkét esetben, amely a nemzet megsemmisülésével fenyegetett. Érdekes, hogy akkor történt ébredés. Ez kapcsolódik ahhoz a, ahhoz a dologhoz, hogy a magyar lélek hogy érinthető, hogy érhető. Most nem azt mondja, hogy most akkor csináljuk egy jó nagy történelmi léptékű bajt, hogy aztán jól megtérjenek a magyarok. Nem erről szól, de arról viszont igen, hogy a karakterünkhöz hozzátartozik ez is. Egyszer csak, mégiscsak úgy alakult, hogy amikor úgy érezte a magyar szív, hogy minden összedől, hogy az egész világ összedől, na akkor érinthetővé vált, és Isten lelke működött. A másik fontos kérdés az az, hogy kicsoda a tanítvány. Van egy olyan gondolat, miszerint az egyház korszakában a tanítvány az, aki újjászületett és megtért. Aki Augustinus szavával élve nem csak a látható egyháznak tagja, hanem a láthatatlan egyháznak is. Nos, hogyha ez igaz lenne, vagy ha így lenne, akkor bizony a tanítványok se lennének tanítványok, mert pünkösd előttük még nem tértek meg. Pünkösd után még már apostolok lettek. Viszont Jézus a tanítványainak nevezi őket. Bizony, a tanítványság az még akkor is igaz volt rájuk, hogyha ők speciális emberek voltak, mert tehát különleges volt a 12, különleges, hiszen apostoloknak választotta ki őket az Úr. Az ő megtérésük és újjászületésük, azt lehet mondani, hogy a Szentlélek eljövetelekor történik meg, pünköstkor. De addig is tanítványok voltak. Jézus így hívta őket, hogy az ő tanítványai. Igen, és ez egy kicsit kihozanít bennünket, mert Jézus nem azt mondta, hogy térítsünk meg nemzeteket, népeket, embereket, hanem azt mondta nekünk, hogy tegyük őket tanítványunká, az ő tanítványaivá. Igen, a megtérés, az újjászületés, testvérek, nem adatott az ember, sem a lelkész, sem a különleges nagy újszövetségi próféta vagy apostol kezébe sem. Nem tudunk senkit megtéríteni, hanem a Szentlélek Úristen hatalmában van ma is. Nem véletlenül mondja azt Calvin, hogy nem akarunk senkit sem meggyőzni, bár lennének meggyőző, visszaverhetetlen érveink, mert minket magunkat is Isten szent lelke győzött meg. Isten szent lelkének belső bizonyságtétele győzött meg. És igen, talán ismerjük a saját életünkből is, hogy beszélhetünk mi lyukat a másiknak a hasába, és amíg azt mondja, hogy igen, tényleg egyetértek, akkor is elmegy 10 perc, már nem emlékezik semmire. Ha a Szentlélek nem munkálkodik, akkor senki nem fog látni semmit, senki nem fog a világosságra kijönni, és megtérni, és újjászületni. A mi feladatunk az, hogy mi tanítványokká tegyünk embereket, népeket, nemzeteket. Egyébként, ha megnézzük a 12-t, testvérek, és úgy nézzük meg, hogy olyanoknak látjuk őket, amilyenek, és nem egy ilyen megszokott dolog van a gondolatvilágunkban, lelkünkben, hogy hát ők az apostolok, szinte, bár nem vagyunk katolikusok, de dicsfényen ragyognak, szinte tökéletes emberek, hanem annak nézzük őket, akik akkor megdöbbentő dolgokat fogunk látni. Hát például elhívott Jézus magának halászokat. Ma így mondanánk, hogy őstermelőket. Őstermelőket hívott magához Jézus. Aztán a vámszedőt, azaz fináncot, olyan embert, aki semmi mással nem foglalkozik, mint jól nyúzza a népet, elveszi a pénzét, mert ugye az akkoriak azt tették, nem csak annyit vettek el, amely járt, hanem többet. Aztán hív magához zélótákat. Tudjátok, kik voltak a zélóták? A zélóták az ókor zsidó terroristái voltak. Ma így mondanánk, szélsőjobboldali terroristákat hívott a 12 közé. Ők azt csinálták, hogy oda mentek római katonákhoz, és a tömegben megszurkálták őket, és elfutottak. Ilyen terrorcselekményeket hajtottak végre, a céljuk az volt, hogy valahogy elűzzék a rómaiakat, és visszaálljon a dávidi állam. Ők szélső jobboldali terroristák voltak. Nem riadtak vissza ilyen cselekményektől. Aztán hívott Jézus kegyes embert, Nátánaelt, más néven Bertalan, akire azt mondja, hogy íme egy igazi izraelita, de hívott szkeptikust is. Ez Tamás. Tamás, aki bár az összes apostol jelölt, a tanítvány azt mondja, hogy feltámadott az Úr. Ugyan. Majd, hogyha belenyújthatom, beletolhatom az ujjamat a testébe, a sebébe, na majd akkor elhiszem. Ő a szkeptikus. Vagy amikor azt mondja Jézusnak, hogy Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és nekünk elég. És Jézus mondja, hogy Tamás, Tamás, annyi ideje veletek vagyok. És nem érted. Aki engem lát, látja az Atyát. Ő a szkeptikus. Vele gondoltam abba, hogy az első teljes 12-es kör együtt van, és milyen dolgok járattak a fejükbe, gondoljatok bele, hogy az zélóták nézték Mátét, és azt gondolták magukba, hogy mit keres ez itt közöttünk? Ez a hazáruló. Ez a rómaiakkal kollaboráns. Ez a saját népét megnyúzó. Mit keres ez itt közöttünk? Mit gondolt Máté? Talán megérem a holnapot. Ránézett az zélótákra. Tudta, hogy gyűlölték őt. Az átlag zsidó is gyűlölte, nem hogy egy zélóta. És hogyha ilyen társágat összeszedne ma itt közöttünk Jézus, akkor azt mondaná, hogy Uram, jó meggondoltad, hogy milyen csapatot szedtél te össze? Hát hogy lesz ebből valami? Hogy lesz ebből egyház? Hogy lesz ebből Isten országa? Ilyen emberekkel? És még nem is beszéltünk arra, hogy milyen habituális különbségek vannak közöttük. János, aki szeretett tanítványként látunk legtöbbször, aki ott feküdt Jézusnak a kebelén. Hát mit mond ez a János a testvérével együtt Jézusnak? Uram, akarod én, hogy tüzet bocsássunk arra a falura, ahol nem fogadtak be bennünket? Nem volt mindig olyan szelíd és kedves és szeretetteljes ez a János. Nem is azt írja, hogy az a tanítvány, aki nagyon tudott szeretni, akit Jézus szeretett. A tanítványok tehát ma is, akkor is mindazok, akik hallgatják folyamatosan Isten igéjét, akik jelenlétükkel kifejezik, hogy követni akarják őt. És majd, amikor Isten lelke úgy dönt, akkor eljön az üdvösségnek a napja, megtérnek és újjászületnek. Majd akkor. És mi, akik tanítunk, akik a tanítványokkal próbáljuk tenni őket, mi feladatunk a tanítványát tétel. És igen, hirdetni kell a megtérést, az újjászületést, de Isten szent lelke fogja elvégezni bennünk. Tanítvány tehát az, aki hallgatja Isten igéjét folyamatosan, és aki jelenlétével kifejezi azt, hogy én szeretnélek követni téged, Jézus. Jézus erre mondja, hogy ők az én anyám, az én testvéreim, és lehet, stb. Ugye, amikor jön Jézus anyja, és ki az én anyám, az, aki hallgatja Isten igéjét, és abba jár. Tudjátok, ha akkor tudta Jézus, annak ellenére, akik és amik voltak ők, hogy mit végez velük, hogyan alakítja formája át őket, akkor ma is tudja. Ma is nagyon jól tudja. A második dolog, amiről szót kell ejtenünk, ez már közelebb a mai igényhez, az, hogy mit kell nekünk tanítani. Tanítani kell arra őket, amit Jézus parancsolt. Mit is parancsolt Jézus? Nem sok helyen szerepel az, hogy parancsol, meg parancsolat. Néhány helyen ebből egyet választottam most, hogy példaképpen talán a legfontosabb, amikor Jézus így szól a tanítványokhoz, hogy új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek. Arról ismeri meg minden, hogy az én tanítvány, arról ismeri meg a világ, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. A szeretetről. Talán nincs is ennél fontosabb, talán nincs is ennél betartandó parancsunk Jézustól, hogy egymást mi szeressük. Bizony ez egy olyan dolog, amit nem lehet befejezni. Ezt folyamatosan csinálni kell. Folyamatosan meg kell cselekedni szívben és tettekben. És ráadásul úgy, hogy soha nem lehet a végére érni. Bizony, ez egy nagyon fontos dolog, mert ebből, mondja Jézus, ismeri fel a világ, hogy mi az ő tanítványai vagyunk. Hát most egy kicsit merünk az ige tükrébe belenézni, akkor megismeri a világ ma mi rólunk, hogy az ő tanítványai vagyunk. Kimagasló módon, látható, világos módon szeretjük mi egymást. A világ látja Jézust abból, hogy mi hogy szeretjük egymást? Azt hiszem, hogy van min dolgozni. És talán ez a legfőbb parancs, az új parancsolat, hogy mi egymást szeressük. Ennél nincsen fontosabb. Szeretni is tanulni kell. Nagy feladat, hogy el- és befogadó szeretet közösségé váljunk. Olyan cél, olyan nagy feladat ez, amely nagyon sok belső lelki ajándékkal jár, mert jó szeretni, és jó szeretve lenni. Minden emberi léleknek ez alapvető szüksége. Szeretni tanulni kell, és szeretni tanítani kell. És az igazságot mi reformátusok olyan jól tudjuk. Hadd mondjam el, hogy semmit nem ér szeretet nélkül. Emlékeztek a Korintus levélre? 11. részre? Bocsánat, 13. részre. 11. az úrvacsora, azért mondom mindig, rosszul lesz a dolgot. 13. a szeretet nagy parancsolata. Hogyha nincs szeretet benne, semmi vagyok, mondja el. Hányszor az apostol? Fontos az igazság, de akkor lesz az igazság igazán a helyén, hogyha az betelik a mindennapokban, és pedig szeretetben telik be. Az 1 Korintus 13-ban a szeretet, tehát emeli mindenek fölé Pál, János pedig így mondja, az Isten szeretet. Jézus hasonlóképpen beszél a világosság kérdéséről. Azt mondja, úgy fényjék a ti világosságotok. És nézzétek meg, ide nem azt mondja mögé, hogy jól ismerjétek az igazságot, nagyszerű dogmatikusok, teológusok legyetek, hanem azt mondja Jézus mögé, hogy úgy fényjék a ti világosságotok, hogy az emberek lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsérítsék a ti mennyei atyátokat. Az emberek nem a beszédünkön, nem a teológiánkon fogják lemérni azt, hogy mi szeretünk-e, hanem azon, hogy mit cselekszünk. Na, az látható az ember számára. Hogyan cselekszel? Úgy fényjék a ti világosságotok, hogy az emberek lássák a ti jó cselekedeteiteket. És nem arról van szó, hogy valami szent cselekedet. Nem arról van szó, hogy valami Isten elindított engem, hogy csinálja meg ezt, meg azt, meg segítsek ennek, vagy annak. Nem arról van szó. Hanem egyszerűen csak cselekedni a jót. Csendesen mondom, a katolikusok ebben sokkal jobbak. Igaz? Itt lenne nagy tiszteletű úr, akkor biztos elmondaná, na azért jobbak, mert ők azt hiszik, hogy az üdvösségük attól függ, hogy mennyi jó cselekedetet szednek össze. És ebben van valami. De hogy jót tenni mindenekkel, kivált kép, ami hitünk cselédeivel, mondja Pál apostol. Jó cselekedetek, az világít, az érthető. Jót teszel valakivel, akkor azt érteni fogja. Hiába magyarázza, azt nem fogja érteni. Vagy nem fog egyet érteni. mondjuk sokszor a mi fontos nagy igazságainkat, miközben nincs szeretet. Nem kellene ezeknek így lenniük, atyám fiam, mondja Jakab. Amikor Jézus egyébként így mondja, hogy én vagyok az igazság, akkor nem feltétlenül elveket és dogmákat mond igazságnak, sőt, abszolút nem azokat, hanem önmagát. Azt mondja, én vagyok az igazság. És nem abban az értelemben mondja egyébként az igazságot, hogy igaz vagy hamis. Akkor tudjátok, az a szó állott a görögben, hogy dikája szüné, hanem azt mondja, hogy aléteja. Ego emi aléteja, én vagyok az igazság. Az aléteja pedig igazságot is jelent, de mellette azt az igazságot inkább, a valóság. Én vagyok a valóság. Kicsit, mint a Jézus arra térne vissza, amit az Ószövetségben mond Mózesnek az Úr, hogy vagyok, aki vagyok. Én a vagyok vagyok. Emlékeztek, amikor egyik evangélium leírja, hogy ott vannak a katonák, el akarják fogni Jézust, és akkor kérdezik, hogy kicsoda az, hogy a tanítványai is ott vannak, és akkor Jézus azt mondja csendesen, hogy én vagyok. De akkor azt a szót hatalommal lejtette ki. Az én vagyok, az ugye így hangzik, hogy Jahve. És látjuk az evangéliumban, hogy térdre esnek a katonák. Mindenki térdre esik. Mert akkor ott erővel mondta ki azt, hogy vagyok. Igen, sokkal inkább igazsággal és a valósággal kell nekünk szeretnünk. Hogy valódi valóság legyen. Azt mondja Jézus, illetve azt is mondja Jézus, hogy mindazt tanítsátok, amit én parancsoltam néktek. Tanítványokat önnekik, mindazt, amit én parancsoltam néktek. Sok tanítani való van, és sok tanulni való van. Nagyon felértékeli ez az ige a tanítás és a tanulás szerepét a gyülekezetben, és jó tanulni. Legyen a tan tiszta, azonban evangélium szerű is, és ne törvényízi. Evangélium szerű alatt két dolgot értek, de egy dolgot értek, bocsánat, nem törvényt kell megszabnunk és megtartanunk, nem erőlködés és izzadságszagú megfelelés a kereszténység, nem új ószövetségi mintára gyártott kazuisztikus törvényeknek a labirintus és szövevénye, hogy ez szabad, azt nem szabad, ez bűn, az nem bűn, hanem leginkább egyfajta hálaadással teli engedelmesség. Hálaadással teli engedelmesség. Úgy is mondhatnánk Jézus szavával, hogy maradjatok én bennem, és én is ti bennetek. Úgy is mondhatnánk, hogy egy élet és létmódot kell nekünk megtanítani, nem törvényeket. Élni. Élni keresztényként, ezt kell nekik megtanítanunk. Főleg, ha mi már tudjuk. Ez egy fontos momentum. Tanulni pedig kell és szükséges, de világos, hogy nem csak tudnunk kell, hanem be is kell gyakoroljuk. Jézusnál is számtalan esetben látjuk ezt, hogy Jézus nem csak tanítja a tanítványokat, hanem be is gyakoroltatja vele. Nagyon sok villongás van közöttük. Azt is be kell gyakorolni, feldolgozni. Nagyon sokról nem ír az evangélium, mert nem fontos az üdvösségünk szempontjából, de gondoltunk itt arra is, hogy kiküldi őket. Fölkészíti őket, és kiküldi nem csak a 12-t, hanem a 70 tanítványt küldi ki. A 70-es kört küldi ki, hogy hirdessétek az evangéliumon. Egészen megdöbbentő dolog ez. Jézus mindig tanít, és utána begyakoroltatja. Vagy például ilyen begyakoroltatás az is a komoly hitnek a kérdés lett volna, és megbuknak ebbe a dologba, hogy amikor látják a csodát, az 5000 ember megvendégelését. És utána Jézus egyedül akar maradni. Átküldi őket a tavon, menjetek át a túlpartra, ők nem akarnak menni, így van az egyik evangélium, és kényszerítette az Úr őket, hogy szálljanak hajóba. És életük legnagyobb ihalát élik át, amikor a halászok azt hiszik, hogy na most fogunk itt megfulladni. Vége, vége van. És hosszú-hosszú időn keresztül, tehát hogyha elemezzük azt az ige szakaszt, akkor ott azt látjuk, hogy nagyon-nagyon hosszú ideig tart az a vihar. Nem egy fél napig. És akkor jön Jézus. Hitnek próbája volt. Előtte látták Jézust, ahogy megszaporítja a kenyeret, a halakat, enni ad a tömegnek, óriási tömeg volt, 5000 ember, és most meg itt megfulladunk. Akkor hinni kellett volna, és pánikszerű viadalom van, amikor jön Jézus a vizen, hogy azt hiszik, hogy lelket látnak.
hogy megtartsák, és elértünk a harmadik befejező részhez. Kedves testvérek, az üzenet nem változik az eltelt évezredek során, az evangélium ugyanaz, és nem is lehet más, nincs más evangélium. Azonban sok kettősség figyelhető meg az egyház és az üsztörténetben, és ez nem az a fajta kettősség, ami negatív szempontból, vagy valaki kettősség van a szavában, tehát nem ilyen szempontból mondom, hanem két dolog találkozik, olyan világban, ahol két dolog is hat ránk. Már Krisztus eljövetelével megkezdődött az új teremtés. Lélekben már itt van, újjászületünk, új teremtés vagyunk, így mondja Pál apostol. De még a régiben élünk, nem? Hanem így van. De még nem változott meg a testünk, megbetegszünk, baleset érhet. Aki egyetemista keresztényként, annak ugyanúgy tanulni kell, éjszakázni kell, és igen, nem tud fölkelni, hogy hosszan éjszakázott. Nem lettünk angyali erőkkel rendelkező emberek. Így mondja ezt ugye János a levelében, hogy Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, vagy kivé leszünk. Nem látszik rajtunk az, amivé lettünk. Így mondja egyébként ezt az érdekes szituációt, és ez jó, hogyha az ember tudja. Oscar Kullmann egy új szövetséges teológus volt, ő mondta azt, hogy mi a már igen és még nem világában élünk. Már igen, Isten gyermekei vagyunk, de még nem látszik rajta. És nagyon sok mindenben itt van ez a kettősség. Ó, mennyi szerint az eszünkben, amikor Isten gyermekei vagyunk, és mégis ér egy tragédia. És ha kérdezzük, hogy miért? Ha Isten gyermekei vagyunk, akkor miért? És lehetne sorolni. Pál is kérdezhette volna, miért köveztek engem meg, pedig a te evangéliumodat hirdette. Miért üldöznek engem? És lehetne sorolni. Itt van ez a kettősség. Állandóan benne. Tudok egy másik ilyen kettősséget. Vándorló Isten népe vagyunk. Tehát azért mégis Budapesten itt egy helyen éljük le nagyjából az életünket, nem? Hát nem mindenki, mert azért ide-oda költözgetünk meg egyebek, tehát letelepedett életformát folytatunk, nem? Vándorlunk talán az időn keresztül, rómaiak mondták, hogy az ember homo viator, úton járó lény. Reméljük, hogy az életünk beletorkolik az örök élet tengerébe, vándorlunk, megyünk egyéni életünkön, keresztül, közös életünkön keresztül, annak eseményeink keresztül, de mégiscsak letelepedett életformával. Aztán van egy olyan kettősség is, ami szintén a már említett Oscar Kullmann fedez föl az üdvtörténetben, azt mondja, hogy az üdvtörténetben vannak konstans és kontingens részek. Konstans az azt jelenti, hogy állandó részek, és vannak változó részek. Állandó az evangélium. Próbálnám meg ma sátras evangelizációt csinálni, mint a 40-es években, nem jönne be senki. Akkor ott volt a helye, ma nincs. Igen, bár az üzenet, a feladat az ugyanaz, a parancsolat nem változott, de mégis szinte minden más megváltozott. Megváltozik a maga az ember is, amellett, hogy emberségében nem változik az ember. De más a tegnap embere, azt hívták úgy, hogy modern ember, és más a mai, a posztmodern ember. Igen, megváltoznak a körülmények, megváltozik a társadalom, változnak az értékrendek, változik a közmegegyezés is. És bizony, a gyülekezetnek ezen változó körülmények között kell misszionálnia, megtalálni a hangot. Meg kell tanítsuk a gyülekezetnek is, hogy hogyan élje meg a maga kereszténységét. Ez nem evidens ma. 100 évvel ezelőtt egy falusi környezetben, magyaroknak a 90%-a faluban élt, egy falusi környezetben evidens volt minden. Belenőtt az ember. Évszázadok alatt begyakorolt dolgok mentek végbe. A templomban, az ünnepekben, hogyan ünneplünk, hogyan dolgozunk, hogyan hiszünk. Ma ez szétrobbant. Ilyen ma nincs. Nincs a városban, mert pláne nincsen. Bizony, ma újra kéne alkotni azt, hogy lefordítsuk a mai élők nyelvére az életet magát. Hogyan kell megélnünk a mi kereszténységünket? válaszolni kellene egy csomó olyan dologra, ami a világból érkezik. Gondolok itt például ilyenekre, hogy mit mond a liberalizmus a szabadságról? Mi a szabadság? Tudjátok, mi is korunk gyermekei vagyunk, hozzuk ezeket a dolgokat, mi is, ránk ragad. Az ember lelke olyan meg a fejem, mint a szivacs, mindent iszik. Amit mondanak sokszor, ugye az ember beveszi magát az agyába, és akkor ő is úgy kezdi gondolni. Ma az emberek azért gondoljanak egy csomó minden úgy, ahogy gondolnak, mert ma már a közmegegyezés, vagy lehetne így mondani, hogy a korszellem, az nem a 10 parancsolaton alapszik. Viszonylag 100 évet a 10 parancsolat, ez volt a keresztény Európa, nem azt mindenki megtért. Az, hogy a korszellemben a 10 parancsolat volt benne. Azt tartották rossznak, amit a 10 parancsolat rossznak tartott. Ma nem így van. Ma azt adják rossznak, amit most leginkább a liberális kánon mond. Beidegzi az embereknek a fejébe. Mi a szabadság? Mit mond a szabadságról ott kint a liberalizmus? Hát például ilyeneket mondta, hogy az a lényeg, hogy jól érezzük magunkat. És nem mondja meg neked senki. Se Isten, se Jézus, se törvény, hogy neked ezt nem szabad. Ne hagyd magadat. Minden, ami jól esik, az szabad. Érezd jól magad, ez a lényeg. Mit mond Jézus? Azt mondja, hogy aki a bűn cselekszi, szolgálja annak. Tehát amit a liberalizmus mond, arra Jézus azt mondja, hogy szolga leszel öreg. Lehet csinálni, de szolga leszel. Megkötözött szolga. Nem te leszel az Úr, te szolga leszel. A liberalizmus azzal kecsegtet bennünket, hogy mi urak leszünk, mert végre azt csinálunk, amit akarunk. Nem. Azt mondja Jézus, hogy szolga leszel. És mi a szabadság? Jézus lelke, így mondatja Pálon a római levélben, ahol az Úrnak lelke, na ott a szabadság. Ezek egyszerű dolgok. Egy csomó mindent így végig lehetne venni, hogy mit mond a társadalom. Fontosak a herezések is, és az azzal lévő tisztában legyünk azzal, hogy mit ért tanítás, meg mi nem, de ma a dolg, az emberekre, ami hat, az a külső világ, amit a külső világ mond. Néhány gyülekezeti kérdés, amire meg kéne tanítani a gyülekezetet. Ez is egy kor jelenség. A ma emberem nem úgy tekint a gyülekezetre, ahol szolgálni kellene, hanem ahol neki szolgáltatnak. Nem? Hát hány ilyen ember van, aki azt mondja, nem érez a gyülekezet, én nem érzem jól magam, miért nem érzem jól, mert nem kapom azt, amit én szeretnék. Nem adni jön, kapni jön. Nem szolgálni akar, szolgáltatást vár. Szolgáltatást vár a pénzért, az adományért, az adakozásért, a persejezésért. Ma így gondolkodik az ember. Nagy baj. Ez nagyon nagy baj ez, hogy így gondolkodunk ma. Meg kéne tanítani, hogy ne így legyen. Hogy igen, ad Isten nagyon sok mindent, ad a gyülekezet nagyon sok mindent, de nekünk is adni kell. Mert van nekünk felelősségünk. Aztán például a ma embere emberközpontú és individualista. Mindjárt tudjuk azt, hogy annak idején a reneszánsz idején a tudomány fejlődésnek indul, és akkor mi történik a szellemben a humanizmus és a reneszánsz hatására? A teocentrikus, istenközpontú világképről átállnak az antropocentrikus világképre, igaz? Én körülöttem folog a világ. Én vagyok az érdekes. Én az ember. Én vagyok a lényeg. Pont a fordítottja történik, mint ami a tudományban. Mert ugye a tudományban mi történik? A geocentrikus, földközpontú gondolkodásra, általának a heliocentrikus, napközpontú gondolkodásra. Nem magunk körül forog az egész világegyetem, hanem mi forgunk egy hatalmas csillag körül, a nap körül. Hát így kéne egy kopernikuszi fordulatot csinálni a mai embernek a fejébe. Öreg, nem te vagy a központ. Jézus nem hozzád fog igazodni, hanem ő a sarokkő, és minden kő hozzáigazodik. Nem Jézus fog hozzád igazodni, te neked kell Jézushoz igazodni. És lehetne sorolni az ilyen dolgokat, amik következnek ebből, hogy az ember így gondolja, hogy én és én. A ma embere az ideje tulajdonosa és birtokosa. Ő dönti el, hogy mire adja az idejét. Azonban meg kéne tanítani az időetikáját. Igen, igen, fontos dolog, hogy a hetedik nap istené. Mi neki adjuk. nem tudom, az is nagyon fontos dolog, hogy nem csak azt mondja Isten, hogy ne végezzél munkát, ne dolgozzál, hanem azt is mondja Isten, hogy és semmi dolgodat. Ne munkálkodjál, ne dolgozzál, és ne végezzed azon a napon semmi dolgozat, legyen velem, szállj rám időt. Alapvető kérdés. Az időnek az etikája, a ritmusa, a ciklusa, az ünnepek kérdése. Olyan sokan úgy csinálnak, mint a világban, hogy hát pünkös van, jó kis négynapos ünnepet csinál, még a pénteket kiveszünk, azt elmegyünk Balatonra, meg elmegyünk ide, vagy oda, vagy amoda. Azért a keresztény embernek talán nem kéne, hanem el kéne jönni az Isten tiszteletre. Az egyház születésének az ünnepe. Ha nem lenne Szentlélek, nem értenénk Istent. Micsoda csodálatos dolog ez. Igen, a mai ember úgy gondolja, hogy majd Jézus az én órámhoz állítja az övét. Hát nem fogja. És ennek az lesz a következménye hosszú távon, hogyha megmaradunk ebbe, és nem vagyunk hajlandók a gyülekezet órájához állítani a miénket, hogy végül kimaradunk a gyülekezetből. Aztán a pénzünk. Na hát ennek vagyunk a fő birtokosai. Bogár László mondta, hogy nagyon zseniális megfogalmazás, hogy mi a pénz? Hatalom esszencia. Hatalom esszencia. Mindent meg lehet, majdnem mindent meg lehet vele vásárolni és csinálni. Annak vagyunk mi a birtokosai. Főként meg kevés van, ezért arra nagyon próbálunk vigyázni. Bizony meg kéne tanítani a református gyülekezetekben, ez nekem vesző panikám, a tizedet. Isten tizedet kér. Tizedet kér. Ez az egyházfenntartó járulék. Ha tetszik, ha nem. És nézzétek meg, ott van ez a, mindig szígyük őket a hídgyülekezetét, ott tizedet fizetnek. Nem lehetsz másképp egyháztól. Föl is építették azt a csarnokot. Meg sok mindent lehetőségben áll megcsinálni, mert a tizedet fizetnek. És ha valaki azt gondolja, hogy a tized az egy anyagi kérdés, akkor szeretném elmondani, hogy nem az. Az egy hitbeli kérdés. Azt mondja a Malakiás könyvében az ige, hogy hozzátok be az én házamba a tizedet, és így próbáljátok meg engem, hogy megnyitom-e az égnek csatornáit. Nem aki fizet tizedet, nem kevesebb lett, hanem több. Isten kipótolta, Isten lehetőségeket nyit. Ha mi megnyitjuk a szívünket, ha mi merjük azt, amit ő tanít, neked az egész az övé, tehát nagy baki azt mondja, hogy neki van pénze. Hát azt mondja az Úr, hogy enyém az ezüst és az arany. Innentől mi a te pénzed? Aztán ugye azt gondolja az ember, a föld enyém. Azt mondja, enyém a föld és annak teljessége. Azt mondja az ember, az enyém a lelke. Erre azt mondja az Úr Jézus. Vagy nem az Úr Jézus, mert az Ószövetségben halljuk ezt a dolgot, hogy enyém minden lélek és a lehelletek, akiket én teremtettem. Na mit van, amit nem úgy kaptál volna? Ebből 10%-ot kér vissza Isten. És ugye kicsit milyen megdöbbentő, milyen antikrisztusi dolog, hogyha protekció vagy províziót kell fizetni valahol. Mennyit szoktak kérni? 10%-ot. Megdöbbentő. Igen, ezt is meg kéne tanítani és tanulni. Hogy ez egy hitbeli kérdés, egy, és hogy gyakoroljuk és merjük kipróbálni Istennek a szavát, hogy igaz-e? Aki kipróbálta mindarról, tesz bizonyságot, hogy igaz. Gyülekezeti, gyakorlati kérdések ezek, hogyan álljunk hozzá, erre tanítani kéne a mi református népünket. Meg kéne tanítani. Jézus mindezeket parancsolta, és az a mi feladatunk, hogy egyszer megértsük, hogy mi az, amit most ma meg kéne tanulni. Mert az változik. Óriási, rengeteg dolgot tanított Jézus, rengeteg parancsolata van, sok minden szól a léleknek, sok minden szól a hitnek, a szellemnek, és sok mindennek kellene szólni a gyakorlatnak is. Mert bizony itt arról van szó, hogy Jézus azt mondja, hogy tanítván őket, hogy megtartsák mindazt. Tehát úgy kell tanítanunk, hogy világos legyen, hogy mit kell megtartani, mit kell megvalósítani. Beszél Isten arról, hogy küld minket. Küld minket a legnagyobb egységhez, amit ismerünk, és amely megragadható és megfogható, a magyarokhoz. Ez azt jelenti, hogy itt van a legkisebb közös többszörös, amit meg kell találni, és azt jelenti, hogy ez a legnagyobb egység, amit meg kell szólítani. Igen, küld téged oda, ahova csak te mehetsz el, mert te ismered őket. Küld hozzájuk, barátokhoz, munkatársakhoz, rokonokhoz, testvérekhez. Küld az evangéliummal, amely jelenti, hogy szeret téged az Isten, de inkább azt jelenti, hogy ez a legnagyobb hír, mert univerzális léptékű változás történt. Nem csak a globális léptékű, hanem mennyei léptékű változás is történt. És mikor ez a változás befejeződik, akkor az egész univerzum el fog tűnni a Földdel együtt. Minden el fog tűnni. Na, az kezdődött, ennél nagyobb hír nincs. És ebben ott van az, hogy szeret téged az Isten, mert Jézus a te bűnödért is meghalt. És aztán feladat ma megtanítani a tanítványoknak, a gyülekezetnek, megtanítani, hogy hogyan tartsák meg, amit Jézus mondott. Vezessen ebben bennünket, Istennek a szent lelke, hogy legyünk hegyen épült város, akikről távolról látszik, hogy Jézusról szól az életük. Csendesedjünk el és imádkozunk, és ha valakinek a szívén van imádság, akkor lehet mondani, és akkor a miénkkel fogjuk befejezni. Köszönjük, Jézus Krisztus, hogy te ismered a missziónak a mestertervét. Köszönjük azt is, hogy láthatjuk a misszionáriusokat, hogy mi egyházunkból is mennek külmisszióba. Láthatjuk, tudhatjuk, hogy mennyit tanulnak, készülnek erre. Olyan jó példa az életük nekünk, hogy készüljünk arra, hogy legyünk felkészültek, hogy ismerjük meg azokat, akik közé megyünk, akiknek hirdetni kell az evangéliumot. Tudjuk azt, hogy mire rezdül a lelkük. Tudjuk azt, hogy az evangélium mely pontjával lehet érinteni a szívüket. Kérjük téged, hogy adj ebben nekünk bölcsességet. Mint ahogy abban is, hogy találjuk meg a módját, hogy ma hogyan kellene megélni úgy a mi kereszténységünket, hitünket, hogy reformátusi módon, de karakteresek legyünk, és láthatóvá váljék rajtunk, hogy mi hozzá tartozunk, a te tanítványaid vagyunk. Hogy a szeretet világítsa be őket. Könyörülj meg rajtunk, és adj nekünk értelmet, adj nekünk szívet, erősítsd meg a Szentléleknek a tűzét a szívünkben. Kérünk, teremts bennünk tiszta lelket, kérünk téged, hogy teremts bennünk újra nagy és erős tüzet, szeretetet, önmagad, a misszió, a te ügyed felé. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Átadom a szót Gondnak úrnak, nem tudom, vannak-e hirdetése.